Királyok első könyvének 17. fejezetéből Illés történetének kezdetét olvasom, amelynek alapján mindenható Istenünk üzenetét kívánom hirdetni előttetek. A Királyok első könyvének 17. fejezetéből az első 6 versből a következőképpen szól az Isteni ige. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Körít patak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Körít patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este. A patakból pedig ivott. Eddig Istenünk írott igéje. Gerhard von Rád, az Ószövetség kutatás egy nagy, ma már inkább legendája, így ír róla: történelmi alak emberfeletti nagyságban. Jakab apostol az Új Szövetségben is megtalálható levelében, Jakab levele 5. fejezetében nemes egyszerűséggel ezt mondja: ugyanolyan ember volt, mint mi. Szeretett testvéreim, Illésről van szó. A prófétáról. A próféták prófétájáról. Akinek a személyében megvan valahol ez a fajta feszültség. Ahhoz képest, hogy a Biblia milyen keveset ír róla, az ő történeteinek a hatása, az ő alakjának a hatása és ereje óriási. Bizonyos szempontból nagyon sokat tudunk róla, Istennel való kapcsolatáról egészen sokat. Bizonyos szempontból szinte semmit. Tisbei Illés. Mondja ezt a legtöbb bibliafordítás, mivel igazán nem lehet mit kezdeni ezzel a szóval, Tisbei. Lehet, hogy jobb lenne így fordítani, hogy Illés a Tisbi, ami héberül jövevényt jelent. A jövevénynek egy egészen speciális fajtáját, azt a zsidó embert jelölte az ószövetségi nyelv ezzel a szóval, aki a saját törzsének a határain kívül élt, de nem Izrael határain kívül. Tehát úgy otthon is volt, meg nem is. Hogyha Tisbe esetleg egy várost, egy falut jelentene, nagyon kevés olyan ószövetségkutató van, aki igazán meri állítani, hogy körülbelül tudná, hol lehet, vagy hol lehetett. Nem tudjuk igazán, ki ő, honnan származott. Sem a korát nem tudjuk. Amikor itt fellép a semmiből, különösebb bevezetés nélkül, ugyanúgy lehetett 33 éves, mint 73. Nem tudjuk. Családi hátteréről az égvilágon semmit nem tudunk. Foglalkozásáról megint tulajdonképpen semmit nem tudunk, bár amikor Ahab király elé lép, ezt mondja: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok. Ez az akinek a szolgálatában állok héber kifejezés sokak szerint, de nem mindenki szerint egy már tisztségében elfogadott prófétára utaló kifejezés lehet. Tehát maximum annyit tudhatunk, hogy Illés már korábban is Isten szolgájaként volt ismert, de hogy ez konkrétan mit jelentett, milyen cselekedeteket, esetleg csodákat, milyen tanítást jelentett, arról a Szentírás nem szól, az égvilágon semmit. Amikor ő megjelenik, mondom még egyszer, gyakorlatilag, mint derültékből a villámcsapás, akkor két olyan alak van, aki erősen meghatározza Izrael lelki, politikai és mindenféle helyzetét általában. Királya és királynője. Ez a király Ahab. Ő is sokakat ihletett a Biblián kívül, a Moby Dick című regény kapitányát, például róla mintázták. Ahab, a király, akiről a Szentírás így ír, Ahab, Omri fia, azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Még inkább bosszantotta tetteivel Ahab az Urat, Izrael Istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Az isteni szemszögből nézve legalábbis Ahab 22 éves uralkodása alatt, a 9. század, Krisztus előtti 9. század elején, Izrael királysága elérte a mélypontot. Politikailag nem feltétlenül. Ahab elért valamit, amit se előtte, és utána sem igazán sokan. Ahab uralkodása alatt Izraelnek tengeri kijárata volt. Izrael hozzáfért a föníciaiak földközi tengeri kikötőihez, amit Ahab házasságának lehetett köszönni, Jézabellel, Szidón hercegnőjével. A probléma azonban ezzel az asszonnyal az volt, hogy ő nem csak a kikötőkhöz való utat hozta magával, amikor Izraelbe házasodott, hozta a maga kultuszát is, Baal és Asera, Astarte, Istár, többféle néven is ismert ez az istennő alak, Baal és Astarte kultuszát. És nem csak, hogy hozta magával, nem csak, hogy Samáriában, a kettészakadt ország északi részének fővárosában, amit ebben a korban egyszerűen Izraelnek hívtak. Nem csak, hogy ott a fővárosban felépítette a maga Baal templomát, ami a legfényesebb templom volt az ottani Izrael, ide Jeruzsálem nem számítandó bele a kettészakadt országnál, az ottani Izrael legfényesebb templomává sikeredett, de ezzel nem elégedve meg, ő elkezdte a szó legszorosabb értelmében kiírtani a vallástörténeti kifejezést, hogy használjak itt, a Jahve kultuszt. Izrael élő Istenbe vetett hitét. Papokat és prófétákat mészároltatott le, akiknek nem azoknak menekülniük kellett. Hirtelen Izrael azt vette észre, hogy a saját vallása üldözött vallása lett a saját országában. Mindezt hála egy Jézabelnek, akiről nyugodtan el lehet mondani azt, hogy gyakorlatilag ő uralta Izraelt. Ez alatt a több mint két évtized alatt Ahab egy meglehetősen gyenge uralkodó volt. Ebben az időszakban egyszer csak feláll ez a próféta, akiről azért szólít nekünk az isteni ige, hogy ne csak rádöbbenjünk, ő valóban olyan ember volt, mint mi, hanem hogy igaz legyen, mi valóban olyanná legyünk, mint ő volt. Illés a neve héberül egy kicsit másként hangzik. Elia. Ez két szó összetétele. Éli, Eli, az én Istenem, Ja. Ez a Jahve név rövidítése. Az én Istenem az Úr, mert hogy Jahvét külön nem mondott ki egy zsidó ember. Ezt így kell fordítani. Az én Istenem Jahve. Az én Istenem az Úr. Már ez a név, ez már önmagában bizonyságtétel, valamilyen szinten provokáció és ítélet is volt. Amikor ő egyszerűen bemutatkozik, az én Istenem az Úr, a maga korában, amikor odaáll a király elé, akkor valahányszor kimondja a saját nevét, vagy kimondják az ő nevét, rögtön ott van vele az a gondolat, hogy az én Istenem az Úr, tehát én megtartom az első parancsolatot. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ti nem tartjátok meg. az én Istenem az Úr, a ti istenetek bálvány. Tehetetlen, semmire se jó. Arany vagy ezüst darab. Az én Istenem az Úr. Kedves testvérek, vannak olyan korszakok, amikor az már önmagában provokációnak számít, hogy az ember mindenféle apológia nélkül, hitvédelem vagy különösen hit támadás nélkül egyszerűen csak nyíltan felvállalja, hogy az én Istenem az Úr Jézus Krisztus. Van, amikor ezt egyszerűen csak nyíltan felvállalni már provokáció. Már kihívás nagyon sokaknak. Már sokan úgy érzik, hogy valaki ítélkezik fölöttük. Ma is. Ma sem egyszerű. Csak olyan magától értetődően felvállalni, hogy mi keresztények vagyunk. Nem a keresztény Európa kellős közepén, az úgymond keresztény Európa kellős közepén. Hogyha nem így lenne, akkor én azt hiszem, hogy mi mindannyian, magamat is beleértve, fele ennyire sem lennénk szégyenlősek. Egyszerűen nyilvánvalóvá tenni, és mindenki számára láthatóvá lenni, hogy mi Krisztushoz tartozunk. De valljuk meg őszintén, mi azért, hogy elég szégyenlősek vagyunk ezen a téren. Tegnap Bázelban összesen 11 gyülekezeti taggal egy az iszlámról szóló beszélgetéses alkalmat előkészítendő megnéztük az Urban Islam, Nagyvárosi Iszlám című kiállítást, ami a világ különböző részén élő iszlámvallású fiatal felnőttek életéről, hitvallásáról, életstílusáról szól. Ott lehetett látni többek között egy interjút egy most 17 éves bázeli muszlim lányjal, aki elmondta, hogy ő 14 éves kora körül teljesen szabadon, mindenféle szülői nyomás nélkül, mindenféle gyülekezeti vagy csoportnyomás nélkül úgy döntött, hogy már pedig ő hordani fogja azt a tipikus fejkendőt, amiről kilométerekről meg lehet ismerni egy muszlim nőt. A családjának komoly szerepe volt ebben, ő innen a családján keresztül ismerte meg a muszlim tradíciót, a családján keresztül tudta meg, hogy a Korán elvárja egy muszlim nőtől, hogy ezt a bizonyos fejkendőt hordja, de már az édesanyja nem hordja. A családjában alig vannak, akik hordják, ő teljesen magától úgy döntött, hogy már pedig ő nem fogja szígyelni azt, hogy ő muszlim. És hogyha ez azzal jár, hogy kilométerekről ki lehet őt szúrni, úgy mondjam, ő vállalja ezt. Ebben az interjúban elmondta, a kendőt ő hordja és kész. Nem veszi le, hogyha vásárolni megy. Nem veszi le, amikor léstellét keresni megy, hogyha őt ezért utasítják el, hát ő vállalja a kockázatot. Szeretett testvéreim, minket keresztényeket, az átlag keresztényt legalábbis, nem köti egyetlen ruhakót sem, amely legalábbis ebben a társadalomban nyilvánvalóvá tenni, hogy mi keresztények vagyunk. Ez vonatkozik az átlag keresztényre. A római katolikus egyház papjai, ők már civilben sem civilben járnak. Az ő ruházatuk már elárulja, hogy kicsodák. Több keresztény felekezett papjai és felszentelt szolgái egyfajta egyenruhában járnak. Mi protestáns lelkészet megengedhetjük magunknak, hogy nem, ha csak nem feltétlenül szószéken állunk. De a kérdés az, hogyha lenne valamilyen fajta jele annak, egyszerű, messziről látható, külső jele annak, hogy az ember keresztjén, mernénk-e mi ezt hordani? Mint az a muszlim lánya kendőjét. Hogyha valahol nyilvánossá válhat, hogy mi keresztjének vagyunk, vállaljuk-e ezt? A feleségemmel a mai napig nem oldottuk meg teljes egészében ezt a problémát. Amikor mi ketten vagyunk otthon, akkor magától értetődő, hogy a reggeli ebéd vacsora előtt elhangzik az asztali áldás. Amikor csak egy emelettel följebb az apósoméknál leszünk, akkor az is magától értetődő ebben a pillanatban, hogy mi nem imádkozunk, mert hogy ők sem imádkoznak. És a feleségem néhány hete elhatározta, hogy a hét egy bizonyos napján egyszerűen meg fogja hívni a szüleit és a sógoraimat, sógornőmet egy ebédre keddenként. És kezdetben nem volt olyan egyszerű, hogy na, amikor ugyanaz a családi környezet ott ül nálunk, akkor most imádkozunk, vagy nem imádkozunk. Mint hogyha titok lenne a közvetlen család számára, hogy mi keresztények vagyunk. Úgysem tanulnak ebből az égvilágon semmit, amit már ne tudnának. És mégsem volt olyan magától értetődő, hogy az ő jelenlétükben egyszerűen elmondjuk a teljesen, már-már akár mechanikusnak is nevezhető asztali áldást. Aztán végül is úgy döntöttünk, hogy legalább amikor nálunk eszünk, akkor mi imádkozunk. Ez egy keresztény otthon. Hogyha ők oda belépnek, akkor ezzel számolniuk kell. De ennél a példánál maradva, imádkoznánk például egy vendéglőben? Adnánk hálát ételért a vendéglőben? Nem kell annak feltétlenül provokatívnak lenni, hangosnak, kánonban elénekelt asztali áldásnak. De vannak ennek diszkrétebb formái is. Felmernénk ennyi kereszténységet vállalni úgy mindenki előtt? Felmernénk több, ennél többet vállalni? Kedves testvérek, hogyha ez nehéznek tűnik, akkor van egy rossz hírem. Ez az ige még ennél is messzebb megy. Vannak idők, amikor nem elég csak felvállalni apológia nélkül a saját hitünket nyíltan. Vannak idők, amikor nem elég azt mondani, az én Istenem az Úr. Vannak idők, amikor ki kell mondani, a te Istened bálvány, és a te hited hazugságra épül. Ezt mondja ugyanis gyakorlatilag Illés, amikor odaáll Ahab elé. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Most meg lehet kérdezni, hogy hogyan jutottam én el ettől az utolsó mondattól odáig, amit én itt hirtelen Illés szájába adtam. Gondoljuk végül a következőket. Ez az isteni ítélet, egyelőre maradjunk ennyiben, én nem hiszem, hogy ez klasszikus ítélet. De maradjunk ott annyiban, hogy ez az isteni ítélet nem véletlenszerűen sújt pontosan ott, ahol sújt. Isten nem körülnézett és valami gyenge pontot keresve megtalálta az esőt, ami ennek a népnek, az ő népének az egzisztenciális alapját jelenti. És akkor úgy gondolta, hogy na, itt lehet neki ártani. Ez nem ilyen egyszerű. Ez a bizonyos bálvány, Baál, ő egy vegetációs isten volt, vagy termékenység isten. A hívőinek a meggyőződése szerint minden csepp eső és minden csepp harmat tőle származott. Izraelnek volt tele, volt tavasza, ősze, nyara, ami nem egészen úgy néz ki, mint a miénk. A tél inkább száraz és hideg. És amikor az izraeliták látták, hogy a nem örökzöld fákról és bokrokról lehullik a levél, akkor a Bál hívők hitték, Bál az eső, a vegetáció, a termékenység istene most meghalt. Minden évben újra és újra meghalt a hitük szerint, és minden évben újra és újra feltámadt a száraz évszak végén, az esős évszak kezdetén. Amikor újra sarjadt a természet, Bál újjászületett. Bál feltámadt, és ünnepelték hatalmas ünnepséggel az ő feltámadását. Kedves testvérek, hogyha ennek a hitnek igaza lett volna, akkor ennek a népnek az égvilágon semmi félnivalója nem lett volna attól, hogy Jáve bejelenti, hogy ő nem ad esőt. Nagy ügy, az esőt amúgy is Bál adja, tehát mi, hol van itt a probléma? A probléma abban van, hogy ezek az emberek már kezdettől nem bíztak ebben a Bálban sem igazán. Az, hogy ők félelemmel reagálnak. Az, hogy Isten el kell, hogy menekítse Illést ezen a ponton legalábbis onnan. Ez azt jelenti, hogy ők haragudtak. Már pedig ennek az aragnak, ennek a haragnak semmi alapja nincsen, hogyha az eső valóban Báltól jött volna, és ők valóban teljes szívvel meglettek volna győződve erről. Isten nem véletlenszerűen nyúl az esőhöz, mert hogy az fáj a legjobban azon a ponton a népnek. És ebben az értelemben ez nem is ítélet, Isten nem fájdalmat okozni akar, hanem leleplezni egy hazugságot. Amikor Isten azt mondja, nem lesz sem eső, de még harmad sem, majd csak az ő nevében szóló szolgaszavára, akkor ő gyakorlatilag visszavonja áldását a népé életének egy olyan területéről, ahol a nép amúgy sem tőle várta az áldást. A nép egészen mástól várta ott az áldást, és az Isten azt mondja, tudjátok mit? Akkor lássuk, hogy ez a valaki más, ez meg tud-e benneteket áldani. Az Isten visszavonta áldását onnan, ahol a nép egyébként sem tőle várta az áldást. Azért, hogy megmutassa, az, akitől ők az áldást várták, nem tud áldást adni. A hitüket rossz helyre tették. Ők félre lettek vezetve, ők bálványt imádnak, és egy kődarabban reménykednek. Szeretett testvérek, időnként ilyen módon muszáj kimondani, a te Istened nem Isten, és a te hited hazugságra épül. De tudom, ez egy nagyon durva állítás. Meg kell állnunk egy pillanatra, megnézni, hogy mi az, ami motiválhatja az embert. Miért tegyünk ilyet, ha egyáltalán ilyet teszünk? A tengeren túli lelkigondozás mindenképpen, az európairól nem tudok ebben az összefüggésben, ismer egy jelenséget, minden részvevő számára rendkívül kínos eseményt, amit intervenciónak, magyarul egyszerűen közbelépésnek hívnak. Az intervenció a következőképpen néz ki. Ez akkor történik meg, hogyha egy családban, baráti körben van valaki, akinek az életén egyre inkább kezd elhatalmasodni valamilyen fajta szenvedélybetegség. Alkohol, kábítószer függőség, szerencsejáték függőség, pornográfia függőség. Ez utóbbi kettő van annyira komoly betegség, mint az előző kettő. És amikor a barátok, a család már látja, hogy ez a betegség kikezdi az embernek az életét. Hogy előbb-utóbb végképp el fog hatalmasodni rajta, és hogy az illetőnek egyre kevesebb és kevesebb ellenőrzése és kontrollja van. Akkor az aggódó baráti társaság, és ez itt fontos, vagy családi kör, először is egy szakemberhez fordul, aki lehet ilyen irányban képzett lelkésztől elkezdve kifejezetten szakpszichológusig bárki, és ezzel az emberrel együtt gyakorlatilag rajtaütésszerűen leülnek beszélgetni az illetővel. Ezt úgy képzeljük el, hogy az illető gyanútlanul hazajön a munkahelyéről, és ott várja a baráti köre egy pszichológussal együtt. És valami ilyesmit mondanak, ülj le, beszélnünk kell az alkoholizmusodról. A válasz erre legtöbbször valami ilyesmi, hogy ugyan már ne hülyéskedjetek, én nem vagyok alkoholista, én csak egy kicsit túl sokat ittam a legutóbbi partin. Meg az előzőn, meg az azt megelőzőn, meg az azt megelőzőn, meg a közben lévő időben is egy kicsit. Az intervenciónak akkor van értelme, és az a legfontosabb célja, hogy az ilyen embert, a pusztulás, az élete széthullása felé tartó embert ezen az úton megállítsák. És hogy amíg még nem késő, rávegyék, hogy segítséget kérjen. Nem, a baráti kör nem tudja megmenteni, a család nem tudja megmenteni, csak menjen, forduljon orvoshoz. Addig, amíg nem késő, és amíg nem hullik a saját élete végképp darabokra. Kedves testvérek, az intervenciót össze lehet foglalni így is. Veszélyben vagy, barátom. Higgyük el, aki ilyesmit csinál, aki vállalja ezt a rendkívül kínos helyzetet, az az ember nem semleges az illető iránt. Ellenséges különösen nem. akkor hagyná, hadd menjen, pusztítsa csak magát. Az ilyen embert féltés, az ilyen embert szeretet vezeti. Egyébként én magam soha nem vettem részt ilyesmiben, de amit erről tanultam és olvastam, el tudom képzelni, ez félelmetesen kínos helyzet lehet minden résztvevő számára. Kedves testvérek, időnként szükség van lelki értelemben is, és lelki okok miatt is ilyen jellegű intervencióra, közbelépésre. Odalépni valakihez pontosan ezzel a szándékkal, és semmi mástól nem vezérelve. Veszélyben vagy, barátom. Az életedet te valami olyasmira építetted, ami nem tart meg téged. Amit hiszel, az lassan ölő méreg, és lassan kezdi szanaszét szedni az egész életedet. Lassan a családod megy rá. Lassan rámegy a munkád. Lassan az egész életed úgy, ahogy van, rámegy. Akit Istennek nevezel, az bálvány. Amiben pedig szívedet adtad, az hazugság. Veszélyben vagy, barátom. Ha az Isten prófétát küld, még az ilyen illéseket is, ő ezt pontosan ezért teszi. Zakariás próféta szája által mondja, féltem Jeruzsálemet és a Siont. Nagyon féltem. Nem haragszok rá, nem utálom, nem gyűlölöm, nem elpusztítani akarom. Féltem, mert nagyon rossz irányba megy. Kedves testvérek, az én Istenem az Úr, hirdeti Illés már a nevével és megjelenésével. És ennek a történetnek van még egy részlete, ami megmutatja azt is, hogy ez mit jelent. Egy nagyon kedves és nagyon emberi részlet ez itt. Az ott a kerítpataknál. A hollók, a patak, Isten gondviselése. Itt először is azt lehet látni, hogy Illés nem csak beszél, és különösen nem csak belebeszél mások hitébe, amikor nincsen körülötte senki, amikor csúnya szóval élve a sónak vége, amikor már le is ereszthetne, ő az Istennel való kapcsolatát tekintve akkor sem ereszt le. Követi az Istentől kapott parancsot, kérdés nélkül, habozás nélkül. Elmegy a Kerít patakjához a Jordántól keletre, és bízik abban, hogy az Isten valóban megcsinálja azt, amit ígért, gondoskodik róla, ételről és vízéről. És ez az ember ott él egyedül, talán senkitől nem látva. A Biblia nem ad nekünk igazi támpontot arra, hogy megsocoljuk, milyen hosszú ideig, de valószínűleg hosszabb ideig, mint csak egy-két nap, vagy egy-két hét. És ott él, és amit a neve jelent, azt éli is. Teljes függőségben és bizalomban ott él az Istenre bízva egész lényét. Kedves testvérek, Illésnek személyesen ez egy kicsit olyan, mint amit Isten a népnek adott a pusztában vándorolva. Fürjek és mannák. És manna. Az egyetlen különbség az az, hogy még Isten a népet a fűrjekkel táplálta, itt a hollók önmagukban nem az étel, hanem Istennek küldöttei. Kenyeret és húst hoznak, egyedül az Isten tudja, hogy honnan. Naponta kétszer, reggel és este ide a kerít patakjához, ennek az Isten által, itt most elkülönített prófétának. Egy ige magyarázó itt megjegyzi, naponta kétszer húst enni. Az okori Palesztinában luxusnak számított, még normális időjárási viszonyok között is, nemhogy asszály idején. Isten jól tartja ezt az embert. De ehhez egy dolog kell, ez a napi, újra meg újra önmagát Istenre bízás. Semmi garancia nincsen arra, nincsen írott szerződés, hogy a hollók a következő reggel is megjelennek, vagy hogyha hoztak reggelit, akkor hoznak vacsorát is. Mégis, éppen ezért Illés valahogy úgy él, ahogy Jézus Krisztus tanította azt az övéinek. Elég minden napnak a maga baja, ti ne aggódjatok a holnapért. A holnap majd aggódik magáért. Jézus Krisztus úgy él, úgy tanított, amit már itt ülésnél látunk, a mi atyánk. Számomra a mi atyánk legnehezebb pontja egyébként. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Hogyha mi a Jézusi tanítás szerint imádkozunk, akkor ma csak a mai kenyérért imádkozunk. A holnapit majd elkérjük holnap. A holnap után itt meg majd holnap után. Bízva Istenben, hogy ő napról napra gondoskodik rólunk. Az igazság én számomra, ez tényleg nehéz. Időnként leborulnék Isten elé, és kérném, hogy Istenem, valamilyen csoda folytán, légy szíves, stabilizáld az én anyagi helyzetemet, mondjuk a következő 20 évre. Az úgy, nem akarok gazdag lenni, csak stabilizáld az anyagi helyzetemet. Kedves testvérek, a magyar nyelvben a szegénység kifejezését, vagy a szegénységet írjuk le ezzel a kifejezéssel, hogy egyik napról a másikra él. De ez az, amit Jézus tanított. Ez az, amit Jézus csinált. Ez az, amit Illésig csinál. Él egyik napról a másikra, és teljesen ráhagyatkozik Istenre. Nem csak mondja, az én Istenem az Úr, ő az életét teszi erre. Akkor is, amikor senki nem figyeli. Amikor egyedül van csak Isten és ő. Megesetleg a hollók. Amit Illés tud ezen kívül, az egy másik olyan dolog, ami számunkra, különösen az euróamerikai kultúrában felnőtt ember számára egy nagyon nehéz dolog. Várni. Nem csinálni semmit. Illés bátran és félelem nélkül cselekszik, amikor cselekvésnek van itt az ideje. De ő tud egyszerűen várni. Nem csak várni a következő hollókra, de várni Isten következő szavára, ami majd valamikor, ő neki fogalma sincs, hogy mikor, utat mutat tovább. Megmutatja a következő lépést. Kedves testvérek, mi egy olyan kultúrában születtünk, és egy olyan kultúrában élünk, ami kifejezetten cselekvés orientált. Ebben a kultúrában semmit nem csinálni, az nem igazán nagy érték. Várakozni nem igazán nagy érték. És hogyha mi így növünk föl, nekünk nagyon nehéz várakozni. Voltunk mi már olyan helyzetben, ahol kívántuk, bárcsak csinálhattunk volna valamit, de az egyetlen lehetőségünk az volt, hogy várunk. Diákok megélhetik ezt olyan összefüggésben, amikor egy-egy nagyobb vizsga, jegye értékelése, időnként, mint az én legutóbbi vizsgám esetében, 2 hónappal a vizsga után jön. És nem csinálhattam az égvilágon semmit, a vizsgának vége. A jegyet én már nem befolyásolhattam, csak vártam a borítékot az egyetemről. De ennél vannak sokkal kínosabb helyzetek is. Vártunk mi már kórház folyosóján? Szerettünk a műtőben, és mi várjuk a hírt. Vagy ha nem kórház folyosóján, akkor otthon, hogy valaki felhívjon. Hogy sikerült a műtét? Ille még egyáltalán? És tudjuk, hogy az égvilágon semmit sem csinálhatunk. Semmit. Vannak emberek, akik ilyenkor majdnem megőrülnek. Járkálnak föl alá, és mindennel lekötik a kezüket, gondolataikat, mert nem tudnak semmit sem csinálni. Illés tud. Illés, amikor cselekvésnek van itt az ideje, nem habozik. De amikor várakozásnak van itt az ideje, akkor nincsenek kényszer mozgásai, mert hogy nem tud mit csinálni. Illés, ha várni kell, vár. Ha várni kell hónapokig, akkor vár hónapokig. Azért, mert bízik. Mert bízik Istenben. Kedves testvérek, várni. Különösen az előbb leírt extrém helyzetekben nem egy bizalom nélkül. De az az igazság, hogy még a vonatra sem lehet úgy várni, hogy az ember ne bízna abban, hogy az jön. Várni nem lehet bizalom nélkül. A bizalmatlan ember képtelen várni. A bizalmatlan ember muszáj, hogy maga csinálja meg a dolgokat, mert nem bízik sem Istenben, sem emberben. Nem bízik abban, hogyha ő nem csinálja meg, akkor az még megtörténhet. még esetleg jobban is beteljesedhet, mint hogyha ő csinálna. Valóban az Úr az én Istenem. Ezt a valóban szót hozzátehetjük illés bizonyságtételéhez, hogyha az itteni kerítpatak melletti várakozására Isten iránt való végtelen bizalmára tekintünk. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus mondja, hogyha valaki szégyell engem az emberek előtt, azt én is szégyelleni fogom az én mennyei atyám előtt. És hogyha valaki megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Ne szégyeljük hát, hogy a mi Istenünk az Úr a Jézus Krisztus által. Így legyen.